Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Istennek igéjét Lukács evangéliumának első fejezetéből olvasom, a 46. verstől kezdődően az 56. verssel bezárólag, padokban levő Bibliában az 1094. oldalon található ez az ige szakasz. Mária pedig ezt mondta: magasztalja lelkem az Urat, és újjong az én lelkem megtartó Istenemben, mert rátekintett szolgáló leányának megalázott voltára, s íme mostantól fogva boldognak mond engem minden nemzedék, mert nagy dolgot tett velem a hatalmas, és szent az ő neve. Irgalma megmarad nemzedékről nemzedékre az őt félőkön. Hatalmas dolgot cselekedett karjával, szétszórta a szívük szándékában felfuvalkodottakat, hatalmasokat dönt le trónjukról, és megalázottakat emelt fel, éhezőket látott el javakkal, és bővelkedőket küldött el üres kézzel. Felkarolta szolgáját, Izraelt, hogy megemlékezzék irgalmáról, amint kijelentette atyáiknak, Ábrahámnak s az ő utódjának mindörökké. Mária Erzsébettel maradt mintegy 3 hónapig, aztán visszatért otthonába. Gyertek, imádkozzunk! Mind jó, Úrunk, amit Te cselekszel. Minden a helyén van. Nem késel el, nem tévedsz el. Igazán ítélsz. Nem gyengül el a karod, véghez viszed, amit elgondoltál, nincs, aki feltartóztasson téged. És köszönjük, hogy mindez nem ellenünk van, hanem értünk. Köszönjük a szavadat, azt a gyenge, törékeny női hangot, amelyik megszólal ezen a mai igehirdetésen, az igében, Mária énekét. És köszönjük, hogy belerendül a világ ebbe a női hangba és énekbe. Bárcsak belerendülne a mi szívünk is, Istenünk, a Te szavadba. Bárcsak lehetnénk mi magunk is a Te igédnek hordozói, hogy bennünk élnél. Kérünk, Urunk, hogy irgalmad szerint a Te életed gerjeszt fel bennünk. Hadd teljünk meg mi magunk is a Te dicséreteddel. Hadd legyünk szabadok neked énekelni teljes lényünkkel, hogy tudjunk szolgálni téged egész életünkben. Kérünk, szavad által, munkáld ezt rajtunk, bennünk, közöttünk, a Te dicsőségedre, Jézus Krisztus, kérünk. Amen. Az előbb felolvasott ige szakaszból egyetlen egy verset olvasok újra, Lukács evangéliumának első fejezetéből, 46. 7. verset. Magasztalja lelkem az Urat, és újjong az én lelkem megtartó Istenemben. Az imádságnak a hónapja ez a gyülekezetünkben, azért, hogy Isten tiszteletünknek ehhez a lényegi alkotó eleméhez közelebb kerüljünk, vagy úgy is mondhatnám, hogy a saját életünkhöz kerüljünk közelebb, mert hogy az imádság az a lélegzetvétel. Annyira van csak szükségünk, ahogy a levegőre szükségünk van, imádságra, ahol a mi lelkünk, az emberi lélek Isten lelkével találkozik és találkozhat, hogy ebben a találkozásban megelevenedjen. És sorba vesszük Lukács első fejezetének az imádságait, mind tanít valamit, mind visz magával, és akar adni nekünk valamit, be akar vonni bennünket. Isten ebbe az imádkozó életbe. Zakariás imádságával kezdtük, ami a nyilvános imádság kérdését tárta elénk, aztán Mária éneke volt előttünk a múlt héten, Mária imádsága, ahogy az angyal jelenti, hogy mi fog vele történni, a belső szoma, a személyes imádság, ahol párbeszédben vagyunk Istennel, Isten megszólíts az ember az egész lényével felel erre. És a történet most halad tovább, és ami eddig 2 szálon futott, most összetalálkozik. Keresztelő János születésének az ígérete, Jézus születésének az ígérete, Zakariás Erzsébet, az egyik szülőpár, és Mária a másik oldalon, csak a két szám most összetalálkozik, mert Mária meglátogatja Erzsébetet, és ez az ének, a Magnificat, magasztalja lelkem az Urat, így kezdődik latinul ez az ének és ez az imádság, ebben a találkozásban születik. És ha az imádságra figyelünk, akkor a nyilvános, a személyes, belső szoba imádsága után most az Isten dicsőítése, magasztalása van előttünk. És amikor ezt a szót mondom, hogy Isten dicsőítése, akkor egy régi szót mondok, még ha mi reformátusok kevéssé szoktuk ebbe a formában is használni. A dicsőség szó van benne, nyilván ez Biblia egyik alapfogalma, kulcsfogalma, nekünk reformátusoknak is nagyon fontos. Gondoljunk csak a reformátor örökségünkre, hogy soli Deo gloria, egyedül Istené a dicsőség. Gyakran idézzük és mondjuk. De ebbe a formában, hogy dicsőítés, viszonylag új keletű a mi köreinkben is ez a szó, az éneklésnek az egyik formájára utal ez, amelyik olyan népszerű világszerte. Az, hogy az éneklés és Isten dicsősége összekapcsolódik, semmi új nincsen ebben. A karácsonyi legismertebb énekünk a 326-os dicsőség a mennyben Istennek. Dicsőség és éneklés, a kettő szervesen kapcsolódik össze. De ma úgy van előttünk az egyházi közéletben, mint műfaj, hogy dicsőítjük az Urat éneklésben. Különleges fajtája ez az éneklésnek, amit én leginkább a szentségi, furcsán mondom ezt ki, vagy nehezen mondom ezt ki, sákramentum éneklésnek tudnék megfeleltetni. Azért mondom ezt a szót, kapcsolom hozzá ez az énekléshez, mert az éneklés, ha dicsőítésként hivatkozunk rá, azt ígéri, hogy közvetlenül kapcsol össze Istennel. Ez az éneklés, ebbe akar bevonni, ezt szeretné munkálni, ezt szeretné bennünk elvégezni, hogy Isten előtt álljunk, és Isten lelkével közvetlenül találkozzunk, éppen az éneklésen keresztül. Istennek a közvetlen megtapasztalása az éneklésben, hogy az ember megfeledkezik magáról, és Istent látja hatalmasnak. És én azt hiszem, hogy ha így nézünk az éneklésre, ha így nézünk az Isten tiszteletre, hogy dicsőíteni jövünk össze, hogy azért jövünk és azért énekelünk, hogy ne magunkig jussunk el, hanem Istenig, mi mást szeretnénk. Ez a lényeg, ez a legfontosabb, amit mindannyian, mindenhol keresünk. Végre nem magunkról szóljon mindegy, végre nem magunk körül forogjunk, hanem tudjunk megnyílni Isten előtt, hogy tudjuk befogadni mindazt, ami az Istené, aki ő maga. Helyén való ez. Nem csak a vágyat ismerjük azonban, hanem a csalódást is meg annyiszor. Hogy lehet ott van bennünk ez a vágy, hogy Istent szeretném megtapasztalni, őt keresem. A közelében akarom érezni magam. Szeretném átélni a jelenlétét. De nem jutok el hozzá, hanem eljutottam megint csak magamig, az, hogy szeretem a dallamot, hogy szeretem a ritmust, hogy szeretem a közösséget, akikkel együtt énekelünk. És nem azért mondom ezt, mintha ebből bármelyik is baj lenne, csak mégis ahhoz képest, hogy Istenig emelkedjünk, hogy Istennel találkozunk, ha csak ennyi van meg, hogy de jót énekeltünk, de jó volt ez a dal, de jól sodort magával annak a ritmusa, akkor ez csalódás. Nem azt adta az ének, amit szerettünk volna, nem Isten tisztelet lett, Isten megtapasztalása, hanem egy jó közösségi történet lett. Mint minden műfajnak, ennek is megvan a sajátos kísértése, a dicsőítésnek, hogy technikává válik, hogy automatizmussá silányul, hogy automatikussá akarja tenni a lélektől lélekig való utunkat az imádságban. És éppen ezért azt is ki kell mondani, miközben egyszerre mondom, hogy mi másért jönnénk össze, ha nem ezért. Hogy Isten lelke nem manipulálható. Sem a közös imádságban, ahogy Zakariás imádságában láttuk a templomban, megnémult. Az volt az Isten tisztelet, hogy nem tudott beszélni a pap, és ebből érezte mindenki, hogy Isten itt volt, nem manipulálható Isten. Sem a személyes imádságainkban, a párbeszédben, mikor ott állunk előtte, ahogy Mária állt előtte, Máriának nem volt előírni valója az angyal számára. Íme az Úr szolgáló leánya, történjen velem a te beszéded szerint, itt vagyok. Nem manipulál, hanem befogad. És a dicsőítésben is ugyanezt tanuljuk meg, és tapasztaljuk meg. Isten lelke nem manipulálható. Az ének által, a közösségi élmény által nem kapcsolódunk hozzá automatikusan. Ő jön. Ő akarja, hogy előtte legyünk. Ő akarja, hogy megfeledkezzünk magunkról. Ő akarja, hogy képesek legyünk befogadni őt. Ahogy ezt ő munkálja, úgy van jól. Szükségünk van arra, hogy így nézzünk rá az éneklésünkre, ahogy az Isten tiszteleten van, ahogy akár otthon, akár a kocsiban dicséretet éneklünk Istenre. Szükségünk van a vágyra is, hogy érezzük, hogy igen, ez jó, jó így Isten előtt lenni, és arra is szükségünk van, hogy szembesítsen az éneklés a saját korlátainkkal, mert különben az éneklésből is csak önmagunk dicsérete lesz, csak produkció lesz, hogy a szerzőket dicsőítjük, akik ilyen remek műveket tudnak szerezni, vagy az előadókat, az együtteseket, akik olyan nagyon jó hangszerelték, hogy a szívünk is már arra a ritmusra dobban, ahogy azt hallgatjuk, vagy önmagunk körül forgunk, hogy micsoda nagy előadásban volt megint részünk, és milyen jól énekeltünk. Mária éneke, a Magnifikát azért különösen izgalmas, mert azt látjuk, hogy az ember a helyére kerül. A csoda itt történik meg. Nem magát isteníti, hanem mindenestől Istenre nyitott és vele van tele. És miközben Istennel van tele, a közben nem megsemmisül. Annyiszor félünk ettől. Hogyha átadom magam Istennek, velem mi lesz? Ha egészen belefeledkezem Isten dicséretébe, én velem mi lesz? Elfogyok. Akkor rólam ki fog gondoskodni? Akkor én csak egy hang leszek? Akkor én csak egy báb leszek az Isten nagy kórusába, aki dirigál. Ha valakiben ez a szorongás ott van, ha valakit ez a félelem visszatart attól, hogy odaadja magát az Isten dicséretére, dicsőítésére, akkor olvassa újra Máriának az énekét. Hogy mennyire személyes, hogy mennyire gyökerezik a saját élményében, ennek a lánynak az élményében, aki nem embertől terhes, milyen kiszolgáltatottnak érzi magát. Elmegy Erzsébettel lenni, hogy ne az emberekkel legyen együtt. Elmegy az Isten embereinek a közösségébe, mert az emberi közösség bármennyire is tiszteli Istent, nem tud emellett a kérdés mellett elmenni, hogy honnan van az a gyerek. Hogy ki az apja. Mind a mai napig nem tud elmenni emellett a kérdés mellett. Hát Mária félrevonul. És a maga kiszolgáltatottságában ott áll Isten előtt, nem lett báb, nem veszítette el önmagát, de minden szorongására, minden félelmére, hogy nem értem, mi történik körülöttem, velem, az énekben, az imádságban találja meg a választ, föloldódik, szabad lesz, hogy mondjam így, igaz önmaga lesz. És testvérek, az éneklésben, az Isten dicsőítésében pontosan ez történik velünk, bárcsak így tudnánk énekelni. Bárcsak meg tudnánk feledkezni magunkról, úgyhogy nem magunk mögött hagyjuk, hanem abban, amiben vagyunk benne, a szorongatásainkban, a hiányainkban, a félelmeinkben, a kétségeinkben, megjelenne Isten. És megélnénk, hogy ő itt van velünk. Megélnénk a csodát, amit megél Mária, amiből ének születik. Mert nem elég mondani. Mert kell énekelni, mindenestül átélni, dallamával, ritmusával, hangjával együtt. Máriának ez az éneke, a Magnifikát hozzátartozik a karácsonyi énekekhez, talán az első karácsonyi ének, és azzal a karácsonyi romantikával, amivel tele van a világunk, Hajlamosak vagyunk mi is úgy látni ezt az éneket, hogy itt valami bájos, szép karácsonyi ének van előttünk. Hát hadd mondjam, testvérek, hogy ez minden csak nem bájos és szép lányhangra írt szóló ének. Ez az ének egy forradalmi ének. Engem megdöbbentett, azóta se tudok napirendre térni e fölött, hogy gondolnátok, hogy ezt az éneket a 20. században legalább háromszor betiltották? A világ különböző pontjain tiltó listán volt a Bibliának ez a része. Nem lehetett nyilvánosan felolvasni a bájos, szép, kedves karácsonyi éneket. 1947. augusztus 14. India. Másnap vonul ki a brit hadsereg Indiából. Másnap adja át az ország kormányzását az indiai kormánynak. És előtte éveken keresztül nem volt szabad a templomban ezt az imádságot felolvasni. Mert túl radikális. Mert az emberek komolyan veszik. Mert megdöbbennek azon, és megdobban a szívük is erre, amit Mária énekel. Nagy dolgokat tett velem a hatalmas, szent az ő neve, irgalma megmarad nemzedékről nemzedékre az őt félőkön. Hatalmas dolgot cselekedett karjával, szétszórta a szívük szándékában felfuvalkodottakat, hatalmasokat dönt le a trónjukról, és megalázottakat emel fel. Éhezőket látott el javakkal, és bővelkedőket küldött el üres kézzel. Amikor milliók éheznek, amikor milliók vannak megfosztva az önrendelkezéstől, ezt felolvasni, olaj a tűzre, 1947. augusztus 14. A brit zászló félárbócon van országszerte, gyászol a birodalom, föladja az egyik gyarmatát. És Gandhi, aki jól ismeri az új szövetséget, gyakran olvassa, elrendeli, hogy nyilvánosan a félárbócra engedett brit zászlók előtt ezt kell felolvasni. Micsoda poén, micsoda irónia. Teli találat a maga nemébe. Látjátok, ti keresztjének? Látjátok, mit cselekszik Isten? A saját könyvetekből olvassátok, hogy hogy forgatja át a történelmet az Úr, hogy a nincstelen szegényeket hogy emeli magasra, és a mindenható gazdagokat hogy süllyeszti el. Argentína, 70-es, 80-as évek, Guatemala, amikor a hatalom tisztogatja az embereket, az ellenzékieket, bebörtönzi, kivégzi, megkínozza, ezt írják ki óriás plakátokra az emberek, be van tiltva, nem lehet leírni, nem lehet idézni. Karácsonyi ének? Gyenge lányhangra írva? Nem, forradalmi hang. Arról, hogy Isten az egész világnak az ura, és mindenre van hatalma. Ebben az imádságban, ebben a dicsőítésben összeütközik Isten a bálványokkal. És három csoportot nevez meg: az öntelt büszkéket, az emberi büszkeséget, hogy én vagyok az Úr, a hatalmasokat, akiknek fegyver van a kezében, és azt tesznek, amit akarnak, és a gazdagokat, akik a pénzen keresztül irányítják a világot. És azt mondja, hogy Isten mint egy hős érkezik, aki harcra kész, hogy szembeszálljon a büszkékkel, a hatalmasokkal és a gazdagokkal. Nincs, aki megálljon ellene. De olyan jó, testvérek, azt látni, hogy nem csak erről szól az ének Isten feltartóztathatatlan hatalmáról, hanem legalább ilyen mértékben hangsúlyozza az Istennek az irgalmát és a kegyelmét. Olyan megnyugtató, olyan felszabadító ezt látni, hogy Isten nem pusztítani jön. Isten nem azért jön, mert elvesztett az önuralmát, és most már tombolni kezd. Nem, Isten azért használja maga erejét, azért száll szembe a gőggel, a hatalommal és a gazdagsággal, amelyik az ő helyét bitorolja, hogy helyreállítsa ezt a világot, hogy helyreállítsa az életet. Az ember lelkében is. Mária története ott van. Ott van benne a lány megalázott sorsa. az ő életében is helyreállítja. Hogy Isten fölemelés, az egész világon mindenütt róla fognak beszélni. Nem arról, hogy hogyan kövezték halálra a házasságtörő asszonyt, hanem arról, hogy hogyan könyörült meg a senkin Isten. És nem csak a személyes életében történik meg mindez, mert Mária Isten előtt megfeledkezik magáról. Mert nem maga körül forog, hanem Istent látja nagynak. Azt látja, hogy Isten az egész világot helyreállítja. Hogy mindenütt letöri azt, ami Isten trónjára lép, és bitorolja azt. Az ember szívében, gőgös gondolatában, hogy nincs nekem szükségem Istenre, elég vagyok, én magam vagyok az Isten. Szembeszáll vele Isten. A hatalommal, a pénz uralmával ugyanígy. De nem pusztítani, hanem meghívni. Hogy szállj le a trónról, add át a helyed, és te magad is, mint Mária. Légy az Istennek a szolgája. Nincs baj a nagysággal, nincs baj a hatalommal, nincs baj a pénzzel, ha mindez Isten uralma alatt van. Hát erre választott ki, erre teremtett. Ember, te vagy a teremtés koronája. Téged bízott meg Isten azzal, hogy uralkodj. Ez az emberi hivatás ezen a földön. De csak Isten uralma alatt. Úgy nem pusztítunk, sem egymás, sem magunkat. Mária erről énekel, erről a kegyelemről, hogy Isten azért jön, hogy helyreállítson, nem azért, hogy elpusztítson. És Isten igéje erre hív meg bennünket is, hogy élj mindennel, amit Isten a kezedbe adott. Élj a hatalmaddal, élj a kiváltságoddal, élj a gazdagságoddal, Isten uralma alatt. Mert így vagy igazán önmagad. Mert így találod meg a helyedet ebben a világban. Mert így szolgálod Istent. Nem csak a személyes életedben, hanem történelmi léptékben. Hogy lásd meg Isten hogyan cselekszik ebben a világban. És te magad is légy az ő szolgája. Isten igéje egy törékeny, kiszolgáltatott lánynak a hangján szólal meg, aki szíve alatt hordja az Urat. És mint egy példázat előttünk van ez az ének, hogy erre hív minket is Isten, hogy hordozzuk az ő életét, hogy szóljon az életünk nem magunkról, hanem arról, amit Isten akar adni, és szolgáljuk őt teljes örömmel, csodálattal, hogy az Isten uralma nem elpusztít, hanem helyreállít és megtart. Az Isten kegyelme tart meg. Az Isten kegyelme történik velünk. És az Isten kegyelmének hatalmas ereje van. Bárcsak lennénk mi magunk is az ő szolgái. Bárcsak tudnánk mi magunkat is így adni mindenestül Istennek. Bárcsak tudnánk összejönni együtt Isten tiszteletre, hogy őt dicsőítsük. Hogy mindez megtörténjen velünk, hogy nem magunkat látjuk nagynak, hogy nem a magunk ügyeit intézzük, hanem magunkat oda tudjuk adni Istennek, belefeledkezve Isten nagyságába, jó tervébe, hatalmába és irgalmába, és tudnánk mindenestül őt szolgálni. Református gyülekezet, Isten dicsőítő közössége. Adja meg Isten, hogy így legyen, itt az Isten tiszteleten, és a hétköznapjainkban épp így. Amen. Csendben vigyük a magunk imádságát Isten elé. Köszönjük, Urunk, a Te igédet, amelyik élő és ható, amelyik hatalmasan tud megszólalni, úgyhogy beleremegnek a világ hatalmasságai. A Te beszéded nem csak világokat teremt, hanem világot állít helyre. Köszönjük Mária énekét, és azt, hogy nem csak egy irodalmi alkotás, nem csak egy zenemű, hanem a Te élő szavad, amelyik megszólal ő benne, megszólalt ő benne, és megtörténik ez azóta is. Köszönjük, Urunk, a történelmet, amit befog a mi szemünk, tekintetünk. Köszönjük, hogy 30 évvel ezelőtt megrendült Romániában is a kommunizmusnak a hatalma, és semmivé lett egy diktatúra, ahogy közöttünk is. Köszönjük, Urunk, hogy átélhettük, hogy Te valóban hatalmasokat taszítasz le a trónjukról, és a semmiket emeled föl. Köszönjük, hogy egy istentiszteleti közösség lehet történelem formáló erővé. Köszönjük, Urunk, ahogy fölemelsz bennünket. Félünk és remegünk most igazán, hogy látjuk, ki vagy Te, és mit tudsz elvégezni az ember által, éppen általunk, akik énekelünk, akik imádkozunk. Add, Urunk, hogy ne a félelem lelke legyen bennünk, hanem a szeretetnek a lelke, a józanságnak és az erőnek lelke. Add, kérünk, hogy szabadok legyünk a büszkeségtől, az önteltségünktől, hogy a hatalmunkból ki tudjunk oldódni, hogy ne a pénzünkben bízunk, hogy ne függjünk, hanem hadd legyünk egyedül szabadok neked, hogy az életünk hordozzon téged. Köszönjük, hogy történelmi tetteket viszel véghez. A történelem a te kezedben van, Istenünk. És köszönjük, hogy mindeközben gondod van a legapróbb részére az életünknek. Így állunk előtted, Istenünk, és kérjük, hogy hadd legyünk mi dicsőítő nép, akik téged vallanak, élnek, akik szabadok neked szolgálni, és szabadok szeretni, alázattal fordulni egymáshoz, megosztani mindazt, amink van egymással. Urunk, kérünk, hogy a te nagy tetteid hadd legyenek hétköznapi cselekedetek ki a mi életünkben is. Légy te, Urunk, az elesettekkel, a kiszolgáltatókkal, az éhezőkkel, a jogfosztottakkal. Légy te, Urunk, a gyászolókkal, a betegekkel, a betegeket ápolókkal. Köszönjük, hogy nincs elvetett és nincs elrejtett élet te előtted. Segíts, Urunk, hogy ami ránk bizatott mindebből, hogy tudjuk azt egymásnak is adni. A te dicsőségedre, Istenünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.